Szent Ambrus egyházatja, egyháztanítóm. 339-től 397-ig élt. Szent Ambrus Trierben született, a mai Németország területén, az akkori Római Birodalom Gallia provinciájában, 339 táján. Apja Gallia kormányzója volt. Hárman voltak testvérek. Nővére Marcellina nálánál 10 évvel, bátyja Satirus 2 évvel volt idősebb. Édesanyja egy csodálatra méltó keresztény asszony volt. Mindhárom gyermekéből szent lett. Férje halála után gyermekeivel Rómában telepedett le, és Liberius pápa kezéből vette át lányával együtt a fájtlat, annak jeleként, hogy mindketten egészen Istennek szentelik életüket. Ő özvegyként, lánya szűzként. Ambrus később leírta ezt a felemelő szertartást, és megörökítette a pápa beszédét is. Ez nem kolostorba vonulást jelentett. Akkor tájt arra felé még nem voltak kolostorok, hanem azt, hogy otthonukban éltek Istennek szentelt életet. Ambrus irodalmi és jogi tanulmányokat folytatott bátyjával együtt, hogy a birodalom tisztviselői karában kapjanak majd helyet. A siker nem maradt el. Nagy Konstantin császár, aki a kereszténységnek is szabadságot adott, a birodalom fővárosát Rómából Milánóba tette át. Nagyvonalú építkezések indultak, Milánó-Róma versenytársává lett. Ambrus 30 évesen ennek a birodalmi fővárosnak a prefektusa, azaz kormányzója lett, vagyis a város legfőbb ura. Mai fogalmakkal polgármester, rendőrfőnök és bíró egy szemében. Nagy Konstantin császár fia, második Konstantin császár, bár szigorú törvényeket hozott a pogányság ellen, viszont ariánussá lett, és a hithű katolikus püspököket és magát Liberius pápát is számkivetésbe küldte. Az ariánizmus Jézus Isten voltát vonta kétségbe. Így került Milánó püspöki székébe is egy ariánus püspök. Ez a püspök 374-ben meghalt. Akkor viszont már a katolikus 5. Valentinianus ült a császári trónon. A szomszédos, hithű püspökök azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy ő nevezzen ki püspököt Milánóba. Ő azonban a püspökökre bízta a választást. A város katolikus és ariánus lakossága egymásra támadt. Különösen nagy volt a feszültség a püspök választás napján. Ambrus nem mint püspökségre jelölt, hanem mint a város kormányzója, azért jelent meg a választás napján a templomban, hogy a nagyobb rendbontást megakadályozza. Ám a választás folyamán egyszerre csak egy gyermekhang hallatszott. Ambrus a püspök. És a jelenlévők egy szempillantás alatt magukévá tették ezt a választást. De nem így Ambrus. Sehogyan sem akart beletörődni a dologba. Még meg sem volt keresztelve, csak katekumen, vagyis hittanuló volt. Előbb különféle elterelő manőverekkel kísérletezett. El is menekült Milánóból, de visszavitték és fogolyként őrizték saját palotájában. Újra elmenekült, és a magányban érett meg benne az elhatározás, hogy Isten akarataként elfogadja ezt a választást. A püspökök közben megírták a történteket a császárnak, és arra kérték, hogy engedje át Ambrust az állami szolgálatból az egyház szolgálatába. A császár kifejezte az óhaját, hogy minél előbb szenteljék püspökké. Előbb a keresztelés következett, utána a pappá, majd püspökké szentelés 374. december 7-én. Püspökké szentelésével új szakasz kezdődött életében. Komolyan és nagy lelkiismeretességgel kezdte tanulni a püspöki teendőket. Életmódját is hivatalához alakította. Személyi birtokait az egyháznak ajándékozta, csupán nővére számára kötött ki eltartást. Kerülte a fényűzést. Egyszerű főzelék, írja, szíves vendégszeretettel felszolgálva, többet ír, mint válogatott ételekben bővelkedő lakoma, amelyet nem igaz szeretett tálal fel. Napjait munkával, imádsággal és tanulással töltötte. Maga Damasus pápa küldte hozzá a tudós Simplicianus nevű papot, hogy a hittudományban kiképezzem. Ambrus sokat imádkozott. Különösen szívesen tette ezt a vértanúk sírjainál. Jézus, Szűz Mária és Szent József életével és Jézus áldozatos életével és kereszthalálával bevezetve a kereszténységgel két új életforma kezdett jelentősebben terjedni, a szűz és a vértanú. Ambrus beszédeiből és az ezeknél is beszédesebb cselekedeteiből mindkettő reflektorfényben, sőt, díszkivilágításban áll előttünk. Láttuk, hogy szívesen imádkozott vértanúk sírjainál, hogy magukba szívja azok hősi lelkületét, akik tudtak úgy szeretni, ahogy Jézus, önfeláldozóan, életüket is odaáldozva. Ambrus az ő hitükből merített erőt, amikor többször is az Ariánus anya császárnétól veszélyeztetve, ostromzár alá helyezve olyan helyzetben volt, hogy ő is vértanúvá lehetett volna, ha Isten nem szán neki más sorsot. Később is egyik legnagyobb öröme volt, hogy vértanúk sírjait fedezte fel, vagy templomot építetett értékes erekéig fölé. A szűzi életformát, amely Ambrus korában már a birodalom fővárosaiban is virágzott, és amely éppen az ő tevékenysége folytán még inkább elterjedt, Jézusra és Szűz Máriára alapozza. Ne csodálkozzunk, írja, hogy angyalokhoz hasonlítanak azok, akik az angyalok urával lépnek Frigyre. Ki is tagadhatná, hogy ez az élet az égből szállt alá, mikor nemigen találunk rá a földön, csak miután Isten e földi testbe szállott alá. Akkor a szűz méhében fogant, és az ige testélőn, hogy az ember Istenné lehessen. Ambrus nagyon szerette a liturgiát, és azon fáradozott, hogy a nép énekléssel vegyen részt benne. Ezért ő maga is írt himnuszokat, és dallamokat is adott hozzájuk a görög dallamkincsből. Tőle származik például az egyház szép hálaéneke, a Te Deum. Személyes tapasztalataiból ismerte, hogy hiába kapott szabadságot a kereszténység a IV. Század elején, a társadalmat azonban még nagyon kevéssé hatotta át a kereszténység szelleme. Ezért különös figyelmet szentelt az evangélium erkölcsi követelményeinek, annak, hogy az emberek éljék is az evangéliumot. A három kortárs nagy nyugati egyházatját egymással összehasonlítva, Jeromos ügyesebb vitázó, a dogmák és a szentírás tanultabb magyarázója volt. Ágoston mélyebben szántó filozófus és teológus. Ambrus mindkettőjüknél nagyobb erkölcstanító. Ambrus bár nagy volt politikusnak is, de az a hatás, amelyet az emberek erkölcseiben és szokásaiban is keresztényi tétele érdekében, beszédeivel, leveleivel és írásaival kifejtett, sokkal maradandóbb, mint a politika terén elért sikerei. Ez utóbbiak közül csak egyet említünk, de ez is inkább erkölcsi, mint politikai siker volt. Ambrus bár jó kapcsolatban volt Theodosius császárral, de vele szemben is tudott kemény lenni. Tesszalonikában meggyilkoltak egy gót parancsnokot. Hogy ezt megbosszulja, Theodosius 7000 embert gyilkoltatott meg. Amikor a szörnyű vérengzés híre megérkezett Milánóba, a püspök kiközösítette a császárt és felszólította, hogy nyilvánosan tartson bűnbánatot, csak azután fogadja vissza az egyházban. Theodosius azonban, nem törődve a felszólítással, megjelent a templomban, hogy részt vegyen a misén. Ambrus elébe ment az előcsarnokba, és megtagadta tőle a belépés jogát, mondván: úgy látszik, császár, gyilkosságot, szörnyűségét most sem ismered be, mert magas állásod meggátol a belátásban. Merészelnéd imára kurcsolni a kezedet, amikor emberi vér csöpög rólam? Menj csak, és vesd alá magadat a kiközösítésnek. Amikor a császár azzal védekezett, hogy Dávid is vétkezett, Ambrus így felelt neki: ha már a bűnös királyt utánoztad, kövesd a bűnbánó Dávidot is. A császár bosszúsan elment. 390 karácsonyán azonban vezeklő ruhában jelent meg a templomban, s kérte a püspöktől a bocsánatot és az egyházba való visszafogadást. 5 évvel később Ambrus mondta a császár ravatalánál a gyászbeszédet. Theodosius nagy katonai győzelmeket aratott, újra egyesítette egy rövid időre a kétfelé szakadt római birodalmat. De bizonyára ez a bűnbánó tette is hozzájárult ahhoz, hogy nagy Theodosius néven vonult be a történelembe. Visszatérve az erkölcstanító Ambrushoz, beszédeit és liturgikus hinnuszait olvasva, még ha nem is lett volna valós az a történet, amit csecsemő korából róla följegyeztek, érthetővé válik, hogy ilyen legendát költöttek róla. E történet szerint Ambrus bölcsője egyszer kim volt a ház udvarán. Egyszerre csak egy mély raj zúgta körül, és rátelepedett a bölcsőre. A méhek teljesen ellették a gyermeket, még a szájába is bemásztak, mintha csak szőlőfürt lett volna, amelyből a méhek nektárt szívnak. Anyja rémülten kiáltott föl: ha ez a gyermek életben marad, nagy ember lesz belőle. De a kicsi Ambrust egyetlen méh sem szúrta meg, és semmi baja nem esett. A Szentírás könyveit magyarázva adja elő erkölcsi tanítását. A Teremtés könyvéről elmélkedve, amikor arról szól, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert, akkor azt mondja, hogy ez az Isten képiség az emberi arcon is látszik. Isten maga festette rá az életerő pírját. Gondolatát a mai szépségkultuszban élő emberek számára egy meglepő fordulattal így folytatja. Elpusztítod-e képet, ó asszony, ha arcodat festékkel bekened? Mesterséges pírba borítod. Ez a bűnpírja nem a tisztességé, a csalásé és nem az ártatlanságé. Ez a pirosság ideig óráig tartó, melyet vagy az esővíz, vagy az izzadság letöröl. Ez a pirosság megtéveszt téged is, és megcsal, mert annak sem tetszel vele, akinek tetszeni akarsz, mivel látja, hogy nem a tied, amivel tetszeni kívánsz. És emellett visszatetszel a Teremtőnek, aki az ő képét benned tönkretéve látja. Ugyanerről a témáról egy más alkalommal ezt mondja. Mély dőreség a természettől kapott arcot megváltoztatni, festék után nyúlni. Az ilyen asszony fél férjének ítéletétől, szépségét illetőleg, de a maga ítéletét elárulja. Mert mikor másoknak tetszeni vágyik, önmagának már nem tetszik. Kell-e rútságodnak igazabb bírálója, ó asszony, mint amilyen te magad vagy, amikor félsz olyannak látszani, amilyen vagy? Ha szép vagy, miért rejted el? Ha rút vagy, miért mutatod magad csalással szépnek? De még ha szép is vagy, mennyi költségbe kerül, hogy visszatetszést ne aras. Nyakadon drága gyöngy, vállaidról aranyos ruha omlik alá, s mennyi csáb az illatszerekben. A fülek drága kövekkel terheltetnek meg, a szembe idegen szín keveredik. Mi marad meg saját mi voltában, mikor annyit megváltoztatsz magadon? Noéról és a vízözönről elmélkedve a földet elpusztító vízözön szerepét az emberben szerinte a kéhvágy tölti be. Ha meg nem fékezik, elárasztja az egész embert, hogy maga alá temesse. Tartsd kézben vágyaidat, írja, és összes érzelmeidet hajtsd az értelem uralma alá. Szokj hozzá ahhoz, hogy a lélek parancsainak engedelmeskedj. Józanságoddal meg fogod tudni szabadítani még alantas ösztöneidet is az áradás veszedelmeitől. Ábrahámról szóló művében a házassághoz ad tanácsokat. Az igaz férfiút, írja, nem csak a nő szépsége, hanem inkább erényessége és becsületessége gyönyörködteti. Boldogságot keres a házasságban, ne magasabb származású gazdagabbat, ne ékszerekkel, hanem erényekkel ékeskedőt. Ábrahám példájára, Istent mindennél többre kell becsülnünk, többre a hazánál, a szülőknél, a gyermekeknél, a házastársnál is. Mivel Ábrahám mindezekről kész volt Istenért lemondani, mindent megsokszorozva kapott vissza Istentől. A vegyes házasságtól ezekkel a szavakkal óv. Hogyan lehet összhangzó a szeretet, ha a hit nem az? Éppen ezért óvakodjáló keresztény leányodat más vallásúhoz feleségül adni, és óvakodjál más hitűt feleségül venni. Amit a világ kerüléséről című művében leír, mintha az is a mai embernek szólna. Lehet itt maradni a világban, írja, és mégis Istennél lenni. Ha lélekben ő hozzá ragaszkodsz, ha gondolataidban ő nála vagy, ha hittel az ő útjait járod, ha minden ügyedben ő hozzá fordulsz. Jákobról szóló művében az akarat szabadság kérdésére is kitér. Senki sem kényszerül vétkezni, írja, ha csak szabad akaratával nem akar vétkezni. Krisztus csak önkéntes katonákat vesz fel seregébe, miként a sátán is csak önkéntes szolgákat toboroz, mert senkit sem fűzhet rabszíra, ha csak valaki a bűn árán el nem adja magát neki. Nincs igazunk, ha testünk gyengeségeire hivatkozunk, mert testünk tagjai épp úgy eszközei az erénynek, mint a bűnnek. Nem a test, hanem az akarat okozza a bűnt. A test csak szolgálja az akaratnak. Vigyázzunk tehát, hogy akaratunkat el ne adjuk a sátánnak. Józsefről szóló művében kitér a nevelés kérdésére is. Így ír. Szeretni a gyermekeket édes. Bensőségesebben szeretni őket még édesebb. De sokszor a szülői szeretet árt a gyermekeknek, ha nem tart kellő mértéket, vagy ha túlságos elnézéssel becézi kedvencét, vagy a többiek rovására való megkülönböztetéssel megfosztja őt testvéreinek a szeretetétől. Többet ad gyermekének a szülő, ha testvérei szeretetét is megszerzi számára. Mit csodálkoztok, ha birtok vagy ház miatt pörtámad testvérek között, mikor egy ruhadarab miatt irítség támadt Jákob fiai között? Mesteri elemzését adja Péter apostol tagadásának, a bánat könnyeit a bűnbánat legértékesebb kifejezéseként, sőt, egyenesen a bűnbocsánat kiérdemlésének bemutatva. Jól mondja az evangélista, írja, hogy Péter távolról követte a szenvedő mestert, mert ha hozzá csatlakozott volna, nem tagadhatta volna meg őt. Abban mégis tiszteletünkre méltó, hogy az urat el nem hagyta, bár félelemmel volt eltelve. A félelem a természet lapjára tartozik, a mesterért való aggódás az ő érdeme. Hogy fél, nem az ő műve, hogy elfut, az ő rovására írandó. Hogy követi az urat, ragaszkodásáról tanúskodik, hogy megtagadja őt, hirtelen megzavarodásának tulajdonítható. Hogy elesik, általános jelenség. Hogy bűnbánattal telik el, az hitének műve. Péter bánkódott és sírt. Azt nem olvasom, mit mondott, csak azt, hogy sírt. A könnyek tisztára mossák a bűnt, melyet szóval bevallani szégyen. A könnyek a szemérmesség sírelme nélkül vallják be a bűnt. Nem követelnek megbocsátást, kiérdemlik azt. Tudom már, miért hallgatott Péter, hogy korai bocsánat kérésével megütközést ne okozzon, mert előbb sírni kell, csak azután könyörögni. Áldott könnyek, melyek bűnt lemosnak, akikre Jézus rátekint, sírnak. Megtagadta őt Péter első ízben, és nem sírt, mert nem tekintett rá az Úr. Megtagadta másodszor, és nem sírt, mert még mindig nem tekintett rá az Úr. Megtagadta őt harmadszor, de rátekintett Jézus, és Péter keservesen sírt. Ó, tekints reánk, Urunk Jézus, hogy tudjunk sírni, és sírva bűnünket lemosni. Bátyjának, Szatírusznak a temetésén ő mondta a gyászbeszédet. Befejezésül ebből hallgassunk meg egy részletet. Mondják, hogy voltak népek, Hérodotosz említi, melyek szomorkodtak, ha ember született, ellenben vigadtak, ha meghalt. És méltán, mert úgy gondolták, sajnálni kell azokat, akik az élet tengerére ereszkedtek, ellenben örülni kell azoknak, akik az élet viharaitól megszabadultak. Mi is elfelejtjük halottainak a születésnapjait, és halálozásuk napját üljük meg kegyeletes megemlékezéssel. A halál nem volt természetünkben, hanem természetünké vált. Nem Isten rendelte el kezdettől fogva, hanem orvosszerű adta. Nem is volt rá szükség a teremtésben, mivel a paradicsomba helyezett őszüleinknek minden jóban állandó részük volt. De a bűn büntetése folytán az ember élete a folytonos gondban és szomorúságban szánalmassá vált. Azért végét kellett szabni, hogy a halál visszaadja azt, amit az élet elveszített. A halhatatlanság ugyanis inkább teher, mint előny, ha csak nem egyesül kegyelemmel. És ha jól meggondoljuk, a halál nem is a természet halála, hanem a gonoszságé, mert megmarad a természet, de megszűnik a gonoszság. Mit csodálkozol, hogy a föld a beli temetett embereket vissza fogja adni, mikor bármely magot, amelyet elvetünk, új életre kelt. Azok kételkedjenek, akik nem tanultak. Nekünk azonban, akik olvastuk a törvényt, a prófétákat, az apostolokat, az evangéliumot, nem szabad kételkednünk. Jó nekem ezt hinnem, örömöm van ebben a reményemben, mert van-e más vigasztalásom, mint hogy mielőbb hozzád jutni remélek, édes testvérem. Nem kellett soká várnia, 395 nagyszombatján, 58 éves korában Ambrós is követte testvérét. Ünnepét a húsvét miatt nem áprilisban, hanem december 7-én, püspökké szentelése napján üli az egyház.